26. fejezet, lázas napok Egerben. Ami ezentúl következik, az egy vég nélküli vergődés és küzdelem. Beborul az ég mindjárt reggel, a napot, mely bíborruhában egy kis ideig vidáman lépeget friss harmaton. Egyszerre eltakarják felhőfoszlányok, nem látni fényét, melegét nem érezni, de tudni lehet, hogy ott bujdosik a felhők alatt. Hiszen most mindjárt kibukkan és sütni fog. Mihelyt az a felhő nem elölgetnek, és milyen hitvány felhőcske, egy ökör szuszogása is szétkergetné, a közelébe férkőznék. Ez Dióhéjban az egész szomorú történet. A felhő csak ugyan szétfoszlik, már van remény, ha megint új felhő tornyosodik, és ez úgy megy folyton, míg végre megjön az este, a nap leszáll, és itt van az éjszaka. Még szerencsés a meseíró, aki olyan eget fest a meséjéhez, amilyent akar. De én krónikát írok. Butler itt járt, itt szenvedett közöttünk, és még élnek emberek, még léptennyomon találkozom olyanokkal, akik egykor kezet fogtak vele, és belenéztek szomorú arcába. A Pört tárgyalásra tűzte ki a Szentszék október 4-ére, de a tárgyalás nem volt megtartható, mert az elnöklő érseknek hirtelen megfájdult a hasa. Azt mondják, valami rossz gombát evett. A kanonokok ijedtükben, hogy az érsek meg van mérgezve, elhalasztották a tárgyalást. A szegény Perevicki a fogait csikorgatta dühében. Pedig minden elő volt készítve, úgy ment volna minden, mint a karikacsapás. Az új tárgyalást most már januárra tűzték ki. Ebben az esztendőben azonban igen kemény tél következett, a történelem két furcsaságot jegyzett föl róla, hogy a rákövetkező évben kétszer születeltek Tokajban, ami úgy értendő, hogy már október elején leesett a hó a hegy alján, mikor még a termés a tőkén volt, és a fehér hóbunda csak márciusban olvadt le róla, úgyhogy a termést tavasszal szedték le. Ősszel aztán a másik termés, ez volt az egyik furcsaság. A másikat az egész világ tudja, hogy Napóleont megverte Oroszországban a legnagyobb muszka hadvezér, december. A fölséges sereg elpusztult, megfagyott a tél szigorúsága miatt. De amit a történelem nem jegyez föl, csak amit a krónika föntartott, Egerben is nagy tél volt, mely elpusztítá a város összes öreg embereit, úgyhogy az érsek az akkori szokás szerint minden húsvétkor asztalához híván a város aggasztjánait az úgynevezett fehér ebédhez, nem talál a városban elegendő számú fehérhajú embereket, a szomszéd falvakból hozata magának közönséges, renden lévő vén matyókat és barkókat. Hiabiz ez gyilkos tél volt. És az egri öregek között három kanonokat is lekaszált, ezek között a Kauzárum Auditor generális, főtisztelendő Jablonci József uramat is, mind a hármat a Butler pártjáról. Jablonci meg éppen mozgató lelke vala a kötelék fölbontását helyeslő papságnak, eképpen kortes kedvén. Aki valamely tüskét kivesz a lábból, az meggyógyítja a lábat, és Istennek tetsző dolgot cselekszik. Aki azonban beljebb veri a tüskét, hogy ne látszassék, az nem gyógyítja meg a lábat, hanem megbetegíti az egész testet, és még a saját lelkiismeretét is. Mikor Perevicki uram ezt a hírt vevé új év reggelén, új helyen éppen a templomba készült a nőrokonaival, és a kolmizó vassal maga szedé fodrokba ingének elejét, melyet abban az időben Sápodlinak neveztek, átfutván a levelet fölkiáltott, megcsaltak, kiraboltak, futnak az ezreseimmel. Aztán a szívéhez kapott, a kolmizóvas kiesett a kezéből, s még egy kiáltást hallatva olyat, mintha kergetné őket, holtarrogyott össze a padozatra. Nagy felindulásában nem tehetett többet, mint hogy utána szaladt a három kanonoknak, akiknek túlvilági nyugodalma nem lehet immár többé irigylésre méltó, mert ha Perevicki uram egyszer elment, nem ingyen ment, rájuk akad, és perszekválni fogja bárhová jutottak volna és a túlvilág három ismeretes osztálya közül. Hanem ezzel a könnyelmű lépésével ugyancsak elrontotta a Butler dolgát. A Pör összes szálai, a Perevicki kezében voltak. Ő építette föl nagy gonddal és művészettel, az érvek csoportosításával az egész támadási tervet, ő állapította meg a stratégiát, ő tudta a követendő taktikát. Ő ösmerte a fogantyúkat az egyes bírákhoz, tanúkhoz, hol kell valamit megcsavarni, hol kell valamit megnyomni. A nagy kerék megállt, és a hatalmas óramű se járt többé. Egy Szűcs Mihály nevű ungvári ügyvéd vállalkozott hirtelen, hogy átveszi a pörvitelét. Annyi ideje is alig volt, hogy az aktákkal és a tényekkel megösmerkedjék, minek következtében maguk butlerék kérték a tárgyalás elhalasztását. Így maradt megint a nyárig. Ez alatt Butler folyton búvósdit játszott Dőri Máriával, aki sorba látogatta a Butler birtokokat, egyszer meg is lepte Párdányban magával hozván a kis Máriát is pólyákban. Butler éppen a hársfák alatt ült az udvaron, és a kutyájával játszott, mikor a saját bozosi hintaja begurult. A gyászruhás Mária leugrott a kocsiról ruganyosan, átvette a gyermeket a dajkától, és ott az udvaron a kavicsban bocsátkozik térdre Butler előtt. Ó, uram, rebegte, bocsásson meg nekünk! A gyermek sírt, mondják, ő is megcsípte, mint a mese szerint Mária Terézia kis Józsefet Pozsonyban. A gróf hidegen fordult el tőle. Nem ismerem önt, de azt hiszem, hogy őrült. És ezzel sietve ment az istállók felé, befogatott, és még abban a negyed órában elszaladt a Vukici vadász kastélyába. A kocsira felülve keserű humorral szólt a Párdányi prefektusához, Nogál Ferenchez. Mégis jó, az embernek annyi kastélya van, többször válthat tisztát. És ebben jobban van kifejezve mindaz a mélységes utálat, melyet Efrid iránt érzett, mint a prókátorok mázsaszámra menő irkafirkáiban. A következő nyáron azután csak ugyan megkezdte a Szentszék a tárgyalásokat. Rekkenő, valóságos, tropikus melegnapok voltak, talán éppen azért, mert olyan hosszú és kegyetlen volt a tél, s mert azt tartja Fáy István uram, hogy se a hideget, se a meleget nem eszi meg a kutya, ki kell annak jönni valamikor, de a nagy meleg dacára is óriási érdeklődés volt a városban a pör iránt. Az utcán zsúfolva állott a nép az érseki palota előtt, hogy a pör egyes személyeit lássa érkezni. Azok a vitéz asszonyok, akik innen a törököket elkergették, már régen elhaltak, a mostani asszonyok már csak kíváncsiak voltak. Minden ablak tele volt velük, akik nem jutottak ablakhoz, azok lejöttek az utcára, inkább kitették magukat a napszúrásnak. Szóval zsúfolva volt az utca úgy, hogy lovas pandúrok tartották fönn a rendet. Legelőbb jött maga az asszony, négy csellengős lovon fekete ruhában, csinos nyúlánk teremtés az arcán leeresztve a fátyol, de nagy szemei vakmerően villogtak, mint két karbonkulos. Nem a vidékről jött most, már tegnap megérkeztek a Dőri pártján levők, és különböző vendégházakban szálltak meg. De a sokaság miatt most is kocsin kellett jönni. Mária mellett az öreg Dőri ült fehér szalmak alapját lehúzva a szemére. Tavaly óta erős szakált eresztett, mely teljesen ősz, sárgába vegyülő, mint a kanári tollazata. Mély csöndben nézte a tömeg, míg egyszerre egy tímárlegény elkiáltotta magát. Ez ám a gyönyörűséges menyecske! Erre a tömegek elkezdtek pisszegni. Egy hang közbe kóriantott. Vivát, Horváth Piroska! Száz hang utána dörögte. Éljen a Piroska! A Piroska! Kuty-kruty! Sziszegte az apa szakállát rácsálva. Ez a csőcselék téged pisszeg! Vedd le a fátyolodat, kacagja szemükbe! Hallgas, apám, hallgas, inkább volnék én most négy lábnyira mélyen a föld alatt. A kocsi megállt az érseki palota előtt, ahol a szentszék ülése volt. A szépasszony leszállt, fekete szoknyáját fölemelte kissé, látni lehetett a hintó hátsóján apró fekete topánkáit, még azon felül a lábaiból is valamit a szemvakító fehér harisnyákban. Egy szakállas jogász, ki az érseki kaphoz támaszkodék, megigézve kiáltott fel. Hát, mi a figyfenét akar az a gróf, ha még ez se elég neki? Dőri Mária már roskadozott, mikor ez az önkéntelen bók visszaadta az erejét. Abból a sok gyűlöletből, melyet a bevonuláson tapasztalt, A pisszegésből, a zúgásból, a gorombáskodásból, a bántó röhelyekből ez az egy szó vált ki rokon szembesen. Ezt kapta meg, és hegyibe kerekedett a többinek. Mintha egy szál virágot húzna ki valaki egy szemétbogjából, a tetejére tenné, és az lenyomná, láthatatlanná tenné az egész bogját. Örült neki, megdobogott tőle a szíve, hiszen asszony volt. Elmosolyodott, és olyan kevéllyel lépkedett fel a lépcsőkön, mint egy páva. A nép ez alatt megrohant a künn a kocsiját, és letépte az ajtókról, a hámokról az ezüstös Butler címereket. És a nép ezzel meghozta maga ítéletét a Butler ügyben. A kocsis röhögve nézte a bakról. Aztán egyenként szállingóztak a többi idézettek. Jött egy bricska kocsiban Gergely Hajdú, Simáncsiné asszonyom, egy másik kocsiban ama tűzről pattant Szobaleány és Komornyik, Bíró Nina és Tományi József, kik a nászé hajnalán léptek be az újházasok szobájába. A harmadik kocsina két pandúr, Kázsmári és Jeszenka, a negyediken a Dőriék ügyvédje Kalmár Pál ült nagy beszélgetésbe merülve a röszkei plébánossal. Ezeket nem ismerte a nép. Azok is, akik az ügy részleteibe jobban bevoltak avatva, legfőlebb találgatták, hogy ki mi lehet. Mindössze csak a papot hajította meg valaki egy záptojással, ami a vállát érte és széttörvén végigfolyt a reverendáján. Legyetek átkozottak, sátán patkányai, kiáltá őket megfenyegetve. Kisvártatva Butlerék érkeztek, de más úton. Ők faluról jöttek, mert Butlernek itt a közelben is volt uradalma. Királyi pompával jött Párdány grófja, mely elvakítsa Eger városát, és imponáljon a papoknak. Így akarta Fáj István. Elől nehéz társzekerek dübörögtek, ágyneművel, ládákkal, mindenféle pléedényekkel megrakva, hatalmas zsírbödönök, oldalszalonnák, puttonyok, dézsák. Butlernek saját lakatlan palotája volt Egerben, abba szállt. Négy ilyen társzekér után két szekéren kukták, szakások szorongtak az ő fehér habitusaikban, a lepény sapkáikban. Következő két szekéren az urasági banda vonult be 12 cigány ezüst csújtásos, vérvörös ruhában. Aztán következtek a gróf nyerges paripái egy csomó csatlóssal és lovásszal. Ezzel megszakadt a sor. Valamivel messzebb feltűnt egy lovas vitéz, sárga sejem dolmányban, hasonló narancsszínű nadrágban az oldalán egy részkürt, ez volt a harsonás, aki ha belefújt a kürtjébe, azt jelentette, hogy minden élőlélek térjen ki az útból, mert nagy úr közeledik. Azután jött két lámpavivő, apró mokánylovakon, hosszú búzavirágszín köntösökben, kerecsen tollakkal a kalpagon. A nyerekhez hátul keresztbe egy csomó fákja volt erősítve. Őket követte 8 lándzsás, részveretes sisakokban. Csillogott-villogott a sisakok érce a perzselő napfényben. Majd 24 sárga csizmás huszár alatt járta a táncot 24 kényes paripa, mind a 24 ló hófehér, mind a 24 huszár piros zsinóros zöld mentében. Hatalmas kemény fickók, nagy bajusszal, sok sebb helyjel. Ott voltak nemrégen Napóleon ellen az inszurrekcióban, csak hogy többet magukkal. 2000 ilyent állított ki a Párdányi gróf gyámja. Szörnyű porfelhőt vertek fel, de hát akkor az volt az úri dolog, a nagyobb por. A legnagyobb úr is úgy nyelte, mint az ambróziát. Jó lehetett, mert nagyon sokba került. A porfelhőbe beburkolva végre jött a gróf 5 fekete csődörön, a 3 elsőt nyerekből hajtották. A kocsi mellett egy kengyelfutó loholt, nyurga, sovány fickó, sáfrányszínű ruhája csúron víz a verejtéktől. A kocsi után ismét 24 huszár nyargalt, fehér dolmányban, fehér sörényű sárga lovakon. Olyan egyformák voltak, mintha egy kanca ellette volna őket, a lélegzete állt meg az embernek a gyönyörűségtől. Maga az uraság kocsi azonban teljesen elütött a pompától, egyszerű használatban levő bricska volt. Butler Fájval ült benne, szokott hétköznapi kabátját viselte, és puha, begyűrt kalapot. Az egész öltözete nem ért annyit, mint egy huszárja mentéjén a gombok, de éppen ez volt a nagyuras. Közvetlen a kocsi mellett egy apród lovagolt két kulaccsal a nyakában. Az egyik kulacsban forrásvíz volt, a másikban bor. Az elsőt néha útközben is meg kellett töltenie ilyen nagy hőségben a kutaknál és forrásoknál, és mégis utolérni az urakat. Ezért kapta az apród a leggyorsabb lovat. Ilyen feudális menetek most már ritkák voltak, kivált ezen a vidéken. Fönt a hegyek között, Nógrádban, Nyitrában még így jártak a nagyurak, Czobor, Illésházi, Balassa, de itt már csak ünnepélyes alkalmakkor főispáni vagy püspöki installációnál fejtett ki ekkora fényt egy-egy nagyúr. Még két négyes fogat jött, Dernád Zsiga ült az egyikben a hevesi uradalmi prefektussal, és éppen arról beszélgettek, hogy kevesebb huszár kellene és több tanú, ami igaz is volt, mert a butler tanúi elfértek egy kocsiban, Vidonka és Madame Malipu. Ők is beszélgettek valamiről, örökké járt a szájuk, és hozzá hevesen gesztikuláltak, de minthogy a madám csak franciául tudott és németül, Vidonka pedig csak tótul és magyarul, örök titok maradt kettőjük közt is, hogy mit mondtak. Közel a városnál a baloldali kukoricásból egy nyúl ugrott ki, és keresztül futott az úton éppen a butler kocsia előtt, a fehér lovasúszárok közt. Hogy megmerte tenni a szemtelem? A babonás butlernak meglúd bőrzött a teste. Az ördög van benne, kedves gyámatyám. Ne félj tőle, nevetett Fáin. Nem az ördög az. Bizonyosan mondhatom neked, én ugyan még nem láttam, de van egy barátom és druszám Debrecenben, bizonyos Hatvani István professzor, aki már állítólag beszélt az ördöggel. Azt kérdezte tőle, mi vagy, férfi vagy nő? Milyen alakban jelensz meg, mire azt felelte az ördög? Mindig olyanban, aminőre nem is gondolsz. No már pedig a nyúlról emberemlékezet óta gondoljuk, hogy rosszat jelent, tehát nem jelent rosszat. Van az ördögnek elég esze, édesfiam, hogy ilyenkor ne a nyúlba bújjék, ha nekünk ártani akar. Inkább belemegy valamelyik kanonokba. Eközben beértek a városba, és amint a Hatvani utcába befordultak, ahol már tömegekben állott a nép, felösmerték butlert, fölharsogott az éjjel zúgás, és lázas morajlással hömpölygött tovább-tovább, szinte reszketett vele az érseki palota. A szentszék tagjai odafönn kitalálhatták ebből, hogy most érkezik butler. Némelyek a kalapjukat lengették, a nők az ablakokból a kendőiket lobogtatták. Az egész város ittas volt a pompától. Butler levette a kalapját, és hajadon fővel ülve gépiesen integetett köszönetet jobbra-balra, midőn egyszerre egy kis elhajított bokréta szállt feléje a fejek fölött, és bepottyant a kalapba. Kivette, hát három piros szikrácska volt összekötve egy szőke női hajszállal. Hátrafordult, odanézett, ahonnan a virágot dobták, s egyszerre fölkiáltott. Piroska! Az az ismerős, édes arc villant meg egy percre, azok a szemek, az a mosoly, de milyen különös keretben. Egy kis sugár parasztleány állt fehérbabos kendővel, bekötött fejjel a torkolatnál, ahol a Hatvani utca a Németi utcába olvad. Amint odapillantott butler, a tündéries fej hirtelen alábukott, mintha készakarva történnék, és eltűnt a sokaság között. Ne beszélj, szólt Fáj, csak talán nem, de ő az parasztleánynak öltözve szólt megdicsőült arccal, megmernék rá esküdni. Képzelődöl!